Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és a történet előzményeként, ahogy az angyali üdvözletben már talán volt részletezve, hogy kikhez és hova ment, miért ment Mária látogatóba, hiszen vizitáció, ezt jelenti látogatás, fontos az, hogy kikkel találkozott, milyen két nagy formátumú, milyen két magas hitű, műveltségű, erkölcsi család találkozott. Meg lehet említeni, ugye, hogy Erzsébet papi családból származott, egy papnak a lánya volt, és pap volt a férje is, és ahogy ezt tapasztaltuk az elmúlt előadáson, nem tudom, kitért az előző előadó, hogy mindent Isten utasításai szerint tettek, hogy ők egy fethetetlen emberek voltak, és ez a fethetetlenség és komoly hit és becsületesség, ez nem maradhatott jutalom nélkül, és egy ajándékat, egy jutalmat kaptak valóban idős korukra, és nagyon érdekes, hogy ha valamit az ember nem kap meg az életben, akkor valahogy megkeseredik, akkor hajlamos, hogy minden eszközzel megszerezze, akár becstelenül is, és ők nem ilyenek voltak, Zakariás és Erzsébet, hanem tovább szolgáltak és hittek, noha ugye a legnagyobbat, amit akkoriban áldásként mondott az Isten, nem kapták meg, hiszen idős korukra nem volt gyermekük, és Erzsébet is meddő volt, tehát teljes lehetetlenségnek tűnt, hogy gyermekük lesz, de ennek ellenére nem kételkedtek. És ugye Zakariás, emlékezünk rá, hogy csak abban ingott meg egy picit, hogy valóban így lesz gyermeke, hogy az angyal bejelentette, és hogy angyal szólt-e hozzá, és akkor megnémult ugye 9 hónapra. És utána ez egy újabb csoda volt, de mivel hogy ő újra hitre jutott, és mivel hogy nem a Szentlélektől született ugye keresztelő János, hanem Zakariástól, ezért nyilvánvaló, hogy ő is megtette a maga részét. Tehát a hite az a cselekedetekben öltött testet. Ennyit csak az előzményekről. Ugye furcsa kérdés itt, amit így feltettem, hogy ki volt Mária, de miért tettem fel, és mikor ment el ugye látogatóba. Írja a szakasz, az előzmény, mindig az előző szakasznál tartunk, hogy fél éves terhes volt Erzsébet a 6. hónapban, mikor ugyanaz az angyal látogatta meg, aki Máriát is, Gábriel angyal, és valószínűnek tartjuk, hogy rokonságban lehettek egymással, hiszen ő is papi családból származott Mária. Tudjuk, hogy férje révén, József révén dávidi leszármazást is kaphatott, és Jézus ezért lett a dávidi árnak a leszármazottja. Ugye Mária is a két család között hasonlóság, illetve a két embernek a hithez való viszonyában a hasonlóság, hogy Mária is egy természet feletti üzenetet kapott, ott is egy angyal jelent meg nála, és Mária még egy sokkal nagyobb bejelentést kapott, mint Erzsébet, sokkal inkább lehetetlenebb dolgot mondott az angyal. Nem azt mondta, hogy csak az, hogy szülni fog pusztán, ez nem lett volna lehetetlen, hanem hogy ami fog születni, hogy ő már teherbe esik, és ez a Szentlélektől fog születni, a magasságos Isten árnyékozza be őt. És Mária, annak ellenére, hogy ez még soha nem történt meg a zsidóság történetében sem, tehát ez egy természet feletti csoda volt, de Mária ismerte az Ószövetséget, és belegondoltam abban, hogy mennyire ismerte a zsidóság az ézsaiási tekercset, főleg a zsoltárok mellett, és az ézsaiási tekercsnek a 7. fejezetében ott van egy alapvető feljegyzés, hogy a szűz fog szülni, és nevét Immánuelnek, velünk az Isten. És ezt az ígéretet ismerhette Mária is, és gondolom ez is segített neki abban, hogy ezt a lehetetlen kijelentést, amit az angyal mondott, ezt magáévá tudja tenni, miszerint, hogy ő szüzen fog szülni egy gyermeket, és hogy ki lesz az a gyermek, az is nem volt könnyű Máriának elhinnie és feldolgoznia. De elhitte, amikor azt is megemlítette ez az angyal, hogy ugye Erzsébetnek a rokonának, aki hát tudta, hogy idős és nem volt gyermeke, hogy őnek is immár teherbe esett, és őnek is úton van egy jelentős személyiség, aki felnövekszik, és egy jelentős személyiségé válik. És az ember, hogyha megtapasztalja mások életében a csodát, bármilyen területen, említeni csak egy példát, hogy ugye eléggé lehetetlennek tűnik, legalábbis a tapasztalatok azt mutatják, mondjuk egy deviza hiteltől megszabadulni, sajnos, és volt, aki hallotta, hogy egy ismerősének úgy sikerült, hogy imádkozott, persze természetesen, és az Isten azt a megoldást adta neki, hogy amikor volt egy ilyen lehetőség, hogy végtörlesztés, akkor neki nem volt pénze, de kérje meg az ismerőseit, hogy adjanak kölcsön, és majd neki fogja megadni. És ő ezt meg is fogadta, és valóban így aztán rendeződhetett a helyzete. És aki ezt hallott, ezt a történetet, hogy így megszabadult a hiteltől, és imádkozott. És ő neki ugye nem teljesen ilyen megoldás született nála, hanem egy forintosította ezt a hitelét, és úgy tudta aztán egyenesbe hozni az életét, de a lehetetlenből már lehetséges, és ki fog emelkedni abból a válságos helyzetben, amiben volt, és reméljük, hogy hát sokan ki tudnak emelkedni ebből Magyarországon. Csak azért mondtam, hogy az embernek erőforrás, és vagy akár egy súlyos betegségből meggyógyulni, nem kell mondanom a daganatos betegséget. Ha halljuk, hogy volt, aki meggyógyult, volt, aki nem olyan fájdalmakat élt át, például agydaganattal volt, aki ima életet élt, és neki is elmúlt, tehát semmilyen fájdalma nem volt. Persze el kellett, hogy aztán aludjon fiatalon, de Jóisten elvette a fájdalmait. És ha ilyeneket hallunk, akkor mi bennünk is remény ébredhet, hogy mi nekünk is erőforrás lehet ez. Tehát a Lukács evangéliuma első fejezetében szó szerint fel szeretném olvasni ezt a szakaszt. Első fejezetben a 39-től 45. verset, hogyan mondja az ihletett írás. Lukács evangéliuma első fejezet 39. versétől így olvasom. Felkelt pedig Mária azokban a napokban, nagy sietséggel ment a hegységbe, Júdának városába, és bement Zakariásnak házába, köszöntötte Erzsébetet. És lett, mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repesett vagy újongott az ő méhében, és betelt Erzsébet szent lélekkel. És hangos szóval kiáltott, mondván, áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse. És honnét van ez nékem, hogy az én uramnak anyja jön én hozzám? Mert íme, miért a te köszöntésednek szava füleimbe hatolt, a magzat örvendezéssel kezdett újongani az én méhemben. Boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr neki mondott. Talán így elsőre nehéz megragadni ennek a látogatásnak a lényegét, súlypontját, de ugye fontos azt látni, hogy Mária miért ment el Erzsébethez és hova ment. Nagy sietséggel ment, miért? Azért, mert nyilvánvaló, hogy hitének tettekben szeretett volna a hitét kifejezni, és így akarta kifejezni, és mivel, hogy rokona is volt Erzsébet, szerette volna őt támogatni, segíteni, ugye egy várandós anyának jöjjön a segítség, az erősítés. Szeretett volna gratulálni is Erzsébetnek, és szerintem szerette volna azt is elmondani, hogy hasonló tapasztalatot élt át, mint ő. Hasonló módon természet feletti csodát tapasztalt ő is, és szerette volna ezt megosztani Erzsébettel, és hallani akarta azt, hogy Erzsébet is hogy élte meg ezt a csodát. És tudta, hogy Erzsébet ugyanebben a helyzetben van, ugye már fél éve, és hát ez látszódhat, ugye fél éves korban már azért, mikor fél éves a magzat, látszódik is, hogy az anyjának a termetén. Miért érdekes, hogy hova ment Mária? Ugye csak azt említi meg, hogy a hegységbe, Júdának egyik városába. És van egy könyv, amit a Szent István Társulat adott ki, 1980-as években van meg nekem a könyv, a Gerhard Kroll Jézus nyomában, és ott a nyelvészek is gondolkodnak azon, hogy mi az a város, ahova ment. Miért nem említik Lukács, de nem említik az ókori történetírók sem, Origenész, Eusebius, és úton Plinius sem, de nagyon érdekes, hogy Keresztelő Jánosnak a születési helyéért 8 település verseny, ugye, hogy hát ő legyen a kitüntetett. És ugye a filológusok, ez egy nyelvészeti tudomány, utána jártak, hogy melyik lehet ez a város. És valószínű, hogy nem Júda, hanem tudjuk, hogy akkoriban másolták a tekercseket, úgy maradtak fenn, és valószínű, hogy a másoló, a héberben ugye ez csak kevés elírás volt, Jutta nevű városát kellett vagy írjon, és a Júda helyett, és Juttáról tudjuk, hogy ez egy papi város volt, ez Hebrontól volt olyan 10 kilométerre körülbelül. És már Józsué korában is megemlítik ezt a várost, hogy akkor kapták a Lévi törzse, az Áron, a papok, hogy ott éljenek. Ugye megemlítendő, hogy Jeruzsálemben, ugye ahol a papi szolgálatot folytak a szentélyben, ott a gazdagabb papsága, az előkelőbbek laktak, míg akik szegényebbek voltak az alsó néprétegekből, ők hát a hegyvidéken Jeruzsálemtől egy kicsit távolabb éltek, és Erzsébet és Zakariás is ilyen hát alacsonyabb sorsú családból származott, ezért éltek ott ebben a Jutta városában, és nem Jeruzsálemben. Ide mehetett Mária. Hát ebből a térképből nem sok látszik, csak az arányokat viszont talán láthatjuk, hogy ugye a felső kék foltocska, ennyi talán mindenki lát, az a Galileai tó, és tudjuk, hogy Názaret attól volt így délnyugatra, és micsoda távolság volt ott van a kék foltocskától lefelé, a hosszú foltig, azt tudjuk, hogy a Holtenger, és a Holtengertől nyugatra nagyjából nagyjából a közepe környékével, ha húzunk egy viszintes vonalat, ugye ott van a nagy Júdea felirat alatt Hebron, nem tudom mennyire látjuk, semmennyire, na mindegy, csak az arányokat mondom, hogy a hit mekkora áldozatot képes hozni. A korabeli viszonyok között én nem hiszem, hogy Mária lóval ment, vagy nem tudom, hogy milyen eszközzel, valószínű, hogy gyalog, és hogy mekkora utat kellett megtenni onnan Názaretből le oda eddig a Jutta városáig. Csak az arányok miatt akartam ezt megmutatni, és ugye a hit az... Még egyszer? Igen. Hogy megérkezett Mária, letette ezt a nagy utat, természetesen örömmel üdvözölte Erzsébet, és ahogy olvastuk, hogy ez a magzat megmozdult a méhében. Nagyon érdekes, hogy noha ez természetfeletti csodának írja a Szentírás, de tudjuk, hogy aki nagyon ismerős magzatnak az a hang, tehát például az édesapa hangjára megmozdul, és elkezd rúgni. Ugye biztos ezt tapasztalhatták, akik hát kihordtak magzatot, vagy az ismerősi körben volt ilyen helyzet. Tehát a leírás, hogy így mondjam, még csodaszámba sem menne. Csak ez egy kicsit más helyzet volt, mert még soha nem hallhatta Mária hangját. Erzsébet is a magzat sem. és mégis megmozdult, és ugye azt olvassuk, hogy isteni sugallatra Erzsébet is mondta, hogy Máriával is mi történt, ezt nem tudhatta, hogy mi történt, és miatt Mária még ugye, hát megszólalt volna, elmondta neki, hogy amit az angyal mondott Máriának, hogy egy hatalmas uralkodót fog ő is szülni, és sokkal hatalmasabb lesz ez a személy, mint akit Erzsébet fog szülni. Tehát olyan megrendítő, hogy ezt mondja Erzsébet, hogy az én uramnak anyja jött én hozzám. Holott egyébként meg csak egy egyszerű rokon volt. Tehát az Isten Erzsébetet birtokba tudta venni, isteni sugallat, és aki hisz annak a természet felettivel, ilyen kapcsolata is van, hogy gondolatait megmondja, hogy mi az, amit tovább kell, hogy adjon. És ezzel gondoljuk el, hogy hogy megerősíthette Máriának a hitét abban, hogy akit Mária hord, az nem lehet más, ugye csak a király, aki uralkodó, ez csak a messiás lehet. És bár Mária is a sok szűz között volt, akik várták a messiás eljövetelét, de ahogy mondtam, hogy az, hogy szűztől születik a messiás, volt arra ézsaiási profécia, de ezért mégis ezt megélni, megtapasztalni, hogy tőle fog születni, ez valóban megrendítő, és hát ehhez nagyon mély hit és engedelmesség és alázat kellett, hogy ezt elfogadja Mária. És Erzsébet úgy fejezte be ezt, hogy boldog, olyan szép ezt fel is olvasom újra, és boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr neki mondott. Hogy valóban megéri hinni, ez volt az egyik alcím, amit adtam, azért, mert valóban aki hisz ilyen helyzetben is, és nem a problémák láttán nem omlik össze, és elkezdi megtenni, amit megtehet, az megkapja a jutalmát, ahogy megkapta Erzsébet és Mária is. A látogatásnak része volt az, hogy mit felel Mária Erzsébetnek a dicséretére. Hogy hogyan fogadja ezt, és hogy miért szülhette ő a messiást, itt is választ kapunk ebben a hála énekben. Ugye tudjuk, hogy ezt a zeneművek Vivaldi, Bach is feldolgozta, és magnifikátnak hívják ezt a csodálatos hála éneket, ami hát ugye a latinból jöve a magnifikát valószínű, hogy felmagasztalni, felnagyítani valakinek a nagyságát, kiemelni, felemelni. De nagyon érdekes, hogy maga a Mária név, a Mériam szóból, Mériam névből ered, tudjuk Mózesnek ez volt a testvére, ősi zsidó név, és ezt jelenti, hogy felmagasztalt, a Mária név is ezt jelenti. És Mária, amikor elmondja ezt a dicséneket, hálaéneket, akkor figyeljük meg azt, hogy ki van a középpontban. És ezt is felolvasnám, mert olyan szép, hogy jó, ha a saját fülünkkel halljuk. Akkor mondta Mária, magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendett az én lelkem az én megtartó Istenemben. Mert rátekintett az ő szolgáló lányának alázatos állapotjára, mert ímé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek. Mert nagy dolgokat cselekedett velem a hatalmas, és szent az ő neve. És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre van azokon, akik őt félik. Hatalmas dolgot cselekedett karjának ereje által, és elszélesztette az ő szívük gondolatában felfúvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjáikról, és az alázatosokat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Felvette Izraelnek az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezett az ő irgalmasságáról, amiképpen szólott a mi atyánknak, Ábrahám iránt, és az ő magva iránt, mindörökké. Ki volt a központban, itt a hála énekben? Mária elhárította magától a dicséretet, és az igazán nagy embereknek a jellem tulajdonsága, hogy bármilyen kiválasztottak, bármennyire nagy a képességük, vagy hatalmas dolgok történnek meg velük, ők nem tulajdonítják maguknak ezt, hanem attól, akitől minden jó származik, Teremtőtől, és Mária is ő neki adta a dicséretet, a dicsőséget. És nagyon érdekes, hogy bár a magyarban egyszerű múltidőt használt Károli, de a görögben egy Aorisztos nevű szerkezet van, akit valamennyire a görögben ismerő, és azt tudja, hogy ez profétai múltnak hívjuk. Tehát múltidő, de a proféciák jövőre mutatnak előre. Tehát úgy beszél a jövőről, egyszerűen fogalmazva, mintha az már megtörtént volna. És mit akart ezzel is kifejezni Mária? Azt, hogy a jövőben is Isten meg fogja ezt tenni mindazokért, amit vele tett, azért lehet jövő időben is érteni Isten, a jövő időben is hatalmas dolgot fog tenni azokért, akik hisznek, és akik alázatosan, elfogadó módon követik őt, és megtesznek mindent az ő ígérete beteljesedéséért. Ezt a lelki magatartás alázatnak, Isten félelemnek, vagy lelki szegénység érzésének nevezi a Szentírás, és érdekes, aztán Mária nem ment tovább, ezután rögtön nem ment haza, hanem 3 hónapig a gyermek születéséig ott maradt. Ugye 6 + 3, az 9 hónap, így kiszámolhatjuk, és miről beszélgethetett ott a két asszony, megosztotta egymással ezt az örömhírt, erősítették egymást, és nyilvánvaló, hogy kismamák mit tesznek, gondolnak arra, hogy milyen hatalmas feladat lesz az övéké, hogyan készülhetnek fel a feladatukra. És bizonyára ezt is megbeszélték egymással. Rájuk, akikre különleges felelősség hárult, őnek egy különleges elővigyázatosságra, különleges előkészületekre van szükség, hogy ne hibázzanak el semmit. És ahogy ezt láttuk, nem hibáztak el semmit. Aztán itt az első kis kép, ami ábrázolás erről a történetről, Kovács Margit, ugye ő híres kerámikus. Mária és Erzsébet találkozása 1958-as terrakotta, és korongon készült engob festéssel, tehát gondolom ez egy különleges technika, és valamivel nagyobb, mint egy vonalzó, 33 cm-es ez az ábrázolás az Iparművészeti Múzeumban látható. Látjuk ugye ezt a jobb oldalon van Erzsébet, az idősebbnek tűnő öltözete alapján idősebbnek tűnő asszony, bal oldalon Mária, és látjuk ezt a szeretetteljes, örömteli találkozást, hogy áttarolja egymást a két alak, és a művész nyilván így akarta érzékeltetni ezt, hogy mennyire fontos volt ez számukra, ez a találkozás. Egyébként a történetet ugye a Szentírás tovább nem részletezte magát a látogatást. Mennyi minden történhetett ott még hónapokig, mennyi mindenről beszélgethettek, de jelentősége abban áll valóban, hogy a találkozás megtörtént, és utána pedig nem találkozott egymással, tudjuk, Keresztelő János és Jézus, és miért nem, születésük után sem, azért, mert nem akartak gyanú alapot adni, ugye, hogy összebeszéltek, tehát, hogy Keresztelő János valahogy, hogy szerette volna Jézust előtérbe helyezni, és hogy Jézus adott volna erre megbízást. Tehát ezt el akarták kerülni. Mind a kettőjük természetfeletti módon kapta az üzenetét. És János is. És ezért volt a nagy távolság, ahol fölnőttek, hogy így is a talált ne lehessen azt mondani, hogy hát egymás mellett nevelkedtek. A másik ábrázolás, jóval régebbi, ugye, hát Kovács Margit, nem tudom, már ugye nem él, tehát, de 20. századi művészről van szó, de itt a Mária látogatása Erzsébetnél, itt a 15. század vége, tehát 1500-as évek eleje környékén, Mária látogatása Erzsébetnél, ugyanúgy a érdekes, a megmaradt az elhelyezkedés az alakoknak, nyilván, hogy Kovács Margit láthatta ezeket az ábrázolásokat, bal oldalon Mária a sötét zöld ruhába, a fiatalabb, és jobb oldalt ugye látszik az a fejnek, ahogy befette az idősebb asszony, ő Erzsébet. Ez egy tempera festmény, fára van felfestve, általában oltár, szárnyas oltároknak a fa voltak, 72x66-os, hát azért jelentősebb, nagyobb ez az ábrázolás. Esztergomba található a Keresztény Múzeumban ez a mű. És ugye ott írja, hogy már az 1100-1200-as évektől, tehát 12.-13. századtól fogva külön készültek ezek az oltárok, és miért kellett ugye ezt megtenni, miért kellett így lefesteni? Akkoriban a Biblia nem került a népnek a kezébe, egyébként is latinul voltak a szertartások, és azért, hogy a nép is megismerje ezt a történetet, ugye így képek formájában mutatták be, karácsonyi vagy húsvéti ünnepkör kapcsán állították ki akkor állandó témaként. És a reformáció után is sokszor festették ezt le, de ennek hagyománya volt ennek a ezt a történetet lefestették. Harmadik, aki Magyarországon is ismerős mester, az MS mester, csak így ismerjük, többet nem, 16. század eleje, tehát 1506 közvetlen a reformáció előtt, tojás tempera val festette, és hársfára, és ez még nagyobb, ez a festmény, a Nemzeti Galériában van kiállítva, 1m40x95-ös, tehát jóval nagyobb a festmény. Ez a mester az 1500-as évek elején kaphatta ezt a megbízást, és tudni kell, hogy ez egy sorozatnak a része volt, és ennek a többi témája ennek a sorozatnak, a négyből csak három maradt fenn, de három különböző helyen. Egyik Szlovákiában van, a másik Franciaországnak a múzeumában, tehát nagyon külön kerültek ezek a képek. És aztán ugye érzékelve van, ugye itt is az alakoknak a megcserélődtek, mert bal oldalon látjuk, ugye, ahogy mondtam, hogy fél éves terhes volt Erzsébet, tehát szerintem a bal oldali Erzsébet, és itt a jobb oldali Mária, és ahogy olyan finom kéz mozdulattal a mester így érzékelteti azt, hogy mennyire Mária értékeli ezt, illetve hát ő osztozik az örömében, érte, hogy vigyáz Erzsébetre, aki áldott állapotba került. És látjuk elől a virágokat, a bal oldalon egy kék nőszírom van, és hát ez is érzékelteti, hogy a kedvességet és a finomságot, ahogy két nő egymással meg tudja osztani a titkait.